Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 1848 márciusában alakult meg az első magyar felelős kormány, Batthyány Lajos gróf vezetésével. Március 15-éhez közeledve a vértanú magyar miniszterelnök emlékszobáját látogatjuk meg, amely a pesti ferencesek temploma mellett a kolostor földszintjén látható. Beszélgető társam dr. Pálffy Dezső, aki megálmodója és kivitelezője ennek az emlékszobának. Miért van itt a Ferenciek terén ez a Batthyány emlékszoba?
1849-ben, amikor meggyilkolták Batthyány Lajost, akkor el akarták egy temetői helyre őt rejteni, vagy hát eltemetni, oda temetőbe nem tudták letenni a sírhelyre első menetbe, mert nem volt akkorára kiásva a sírhely, hogy a koporsót nem tudták beletenni, csak bele tudták volna törni. Erre föl az akkori templomigazgató, Dank Agáp atya és a Szántósi plébános úr, ezek feltalálták magukat, és szereztek egy másik koporsót, és amelyikbe a holtteste volt a Batthyány Lajosnak, ezt ének idején elhozták onnan a temetőből, és egy üres koporsót meg oda vetettek, és a sírások azok nem ellenőrizték. És elhozták ide, itt rejtették el 1849. október éjjelén a Batthyány Lajosnak a holttestét. Tehát itt a ferences rendnek az altemplomában megvan neki a sírhelye, most már hálából üresen van, abban nem temetkeznek, de ide lett elrejtve, úgyhogy az elrejtés helyén a sír előtt lévő kőtáblát, azt megfordítva nem a nevét írták rá, hanem csak három betűt tettek rá, hogy GBL, és ő itt pihent a Batthyány Lajos 1870-ig.
GBL, vagyis gróf Batthyány Lajos monogramja.
Igen, ezt tudták. Na most a kiegyezés után 1867-ben ugye megtörtént a kiegyezés a Habsburgházzal, megalakult az Andrássy kormány, és három évig kellett puhítani még a Ferenc Józsefet, 1870-ben belátta, hogy a Batthyány Lajost el lehet temetni. Akkor már elmondták neki, hogy mi a helyzet is. 1870-ben újra temették a Batthyány Lajost több százezres tömeggel itt a fővárosban. A Fiumei úti temetőnek mondják ezt most. Akkor még egy külön sírba lett eltemetve, ahol 4 évre elkészült a mauzóleum, és a mauzóleumba át lett téve 1874-ben. 1874-től kezdve a Batthyány Lajosnak az emlékét igazából nem ápolták. A felesége mozgatta a dolgot, aki egyébként Rózicsi Antónia, az nem is ment el az újratemetésre, egyedül ő nem ment el. Minden ablak, a történészek megállapították, hogy olyan nagy ünnepség volt, minden ablakba gyertyát égtek. Egy ablak volt, ahol a Zicsi Antónia lakott, ő nem tett se gyertyát, semmit, ő hát meg volt ő sértődve, ugye a férjét annak idején megalázták, meggyilkolták, stb. 167 év után sikerült ezt az emlékszobát így létrehozni, hogy az altemplomból tulajdonképpen, mert pontosan ahol most vagyunk, ez alatt van az altemplomba az a sírhely, ahova először ő el lett temetve. És mikor ezt az ikervári Batthyány Lajos honismereti kör részéről, mi mindig hát ezt a dolgot a kastélynak a megőrzésétől kezdve minden magunkénak tartjuk, hisz a Batthyány Lajosnak azért vállaltuk fel ezt a honismereti kör szerepünket, hogy ezzel az emlékét ébren tartsuk.
Thank you.
Én kinyomoztam azt, hogy már két miniszterelnöknek van emlékszobája, nem itt Budapesten, hanem Brüsszelben, az Antal Józsefnek és a Horn Gyulának. Az Orbán Viktor lett a kormányfő, és akkor én megírtam ezt az Orbán Viktornak, hogy tekintettel arra, hogy már két miniszterelnöknek van emlékszobája, Magyarországon csináljunk egy emlékszobát a Batthyány Lajosnak. Ő ezt a levelet, amit én megírtam neki, továbbította Lázár János miniszterelnökségi miniszternek. Azt írta, hogy a miniszterelnök úrtól kapott feladata megvan, ő ezt támogatja és megértette, hogy az emlékszobát meg kell alkotni, létre kell hozni. Azonban most a miniszterelnökség felköltözik a várba. Azt a helyet ott elő kell készíteni. Úgy volt már, hogy 2016. március 15-én már meg lesz az emlékszoba.
Tehát, hogy fönt a várban legyen ez az emlékszoba.
Ott már a hely ki lett volna alakítva, te tekintettel arra, hogy 2016. március 15-i felköltöztetéshez nem sikerült. Ezért mi úgy döntöttük az ikervári barátainkkal, meg a honismereti körrel közösen, hogy miután most ilyen nagy költségek, meg ilyen időeltolódások lesznek ebben az emlékszoba kialakításában, mi megkeressük a Ferenciek terének a János atyához.
Tokár János templomigazgatóhoz.
Templomigazgatóhoz, akinek elmondtam, hogy milyen ügybe keresem, és azt mondta, hogy mondjam el, hogy körülbelül mire gondolunk, és milyen helyiségre lenne szükség. És mondom neki, hogy hát mi egy olyan 10-15 négyzetméteres helyiséget legalább szeretnénk. Erre megfogta a kezemet, és elvezetett, és akkor eljöttünk ide.
Ahol most ülünk?
Ahol most ülünk, ebben szobában. Ez a süket némáknak volt a gyóntató helyisége, tehát itt volt erre a célra, és azt mondta, ha ez a helyiség, ami 12 négyzetméter, megfelelne erre az emlékszobára, ahova mi a relikviákat, fotókat, még mindent ki tudnánk tenni, akkor ő ezt átengedi, egyetért azzal, hogy itt alakítsuk ki az emlékszobát. Mondtam, hogy nem is kellene több, mert nincs annyi relikvia, hogy mi megtöltsük ezzel, még ami van is egy pár darab kívül a Nemzeti Múzeumban, azok mind elférnek ide. Így elindult ez a dolog, hogy nem március 15-én, mert akkor már nem tudtuk megcsinálni, hanem nekiálltunk ennek a kialakításának a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a segítségével. Csorba László volt akkor a főigazgató a Nemzeti Múzeumban. Neki van a Nemzeti Múzeumnak olyan kiállítás rendező csapata, és ezek kapták meg a feladatot, és ők azt mondták, hogy két hónap alatt ezt meg tudják csinálni. Meg is csinálták, és úgy adódott a dolog, hogy az özvegynek, a gróf Zichy Antóniának a 200. születésnapja volt július 14-én, és mi ezt az időpontot nagyon tisztességesnek és helyénvalónak tartottuk arra, hogy ezt az emlékszobát, amikor úgyis a Batthyány életének a megmentéséért legtöbbet a magyar nagyasszonyok közül Zichy Antónia küzdött, kockázattal, mindennel, és azt mondtuk, hogy a születésének az évfordulójára nyíljon meg a szoba. Ez megtörtént, és így július 14-én felavattuk ezt az emlékszobát.
Igen, nincs még egy éve, hogy megnyílt az emlékszoba.
Sikerült ez a dolog, és teljes mértékben megfelel annak, hogy most már nem is ragaszkodunk ahhoz, hogy a miniszterelnökség alakítson ki majd, amikor valamikor felköltözik.
Még kicsit könnyebben látogatható a nagy közönség számára, hozzáférhetőbb, nem?
Mint a... mindenféle szempontból, mert ennél jobb helyen ez a fővárosnak az egyik legfrekventáltabb és elérhető helye, ez a Ferences tér. És itt kérem szépen az itteni atyákat is mind megkérjük, hogy a szentbeszédjeik alkalmával emlékeztessék a híveket arra, hogy megnyílt az emlékszoba, aki akarja, az jöjjön el és rója le a kegyeletét. teljes mértékben tájékozódhat a Batthyány életéről, a meggyilkolásáról. Itt ki vannak téve nem csak a Batthyánynak az érdemei, hanem a gyilkosai is megvannak. Tehát mindenki a Batthyány életével kapcsolatban teljes képet kaphat, aki időt szentel arra, hogy a Batthyány Lajos emlékszobáját meglátogassa.
Pálffy Dezső a beszélgetőtársam továbbra is, többször említette már beszélgetésünk során ezt az ikervári honismereti kört.
Az Ikervár tulajdonképpen a Batthyány Lajosnak a törzshelye. A birtokának a központja Ikervár, ez Vas megyében van, Szombathely és Árvár között, a Rába partján. Ott van a kastély, és mellette egy 6 hektáros park, aminek alapján hát gyönyörű fák vannak, emlékek még annak idején. És ezt a kastélyt annak idején ő felhasználta arra, hogy még a miniszterelnöksége előtti időben a magyarországi legnagyobb tekintélyeket, Deák Ferencet, Széchenyi Istvánt, a Kossuth Lajost, egyéb személyeket rendszeresen fogadott a kastélyba. Tehát tulajdonképpen ez az ikervári kastély vált a magyar közéletnek az egyik találkozó helyévé.
Most mi van a kastéllyal, milyen állapotban van?
Ez a kastély most egyelőre felújításra vár.
Pálffy Dezső hogyan került kapcsolatba Batthyányiakkal vagy Ikervárral?
Én 1930-ban születtem, és 1937-ben már iskolába jártam Pecöl községbe. Ez a Pecöl község, ez Ikervárhoz olyan 6 kilométer távolságra van, és az akkori tanítónénink kirándulásként Pecölből átkirándultunk Ikervárra, a kastélyt megnéztük, akkor már iskola volt benne, és amikor ide beengedtek bennünket, a tanítónénit fogadták az iskola részéről, a gondnok, aki a kastélyügyeket is intézte, az bevezetett bennünket az akkor még meglévő emlékszobájába. És én 1937-ben hallottam ezt a nevet, kis palatáblás iskolába jártam, mert akkor még az volt, hogy Batthyány Lajos hogy járt az életébe, mert az emlékszobáját megmutatták.
Tehát ott volt akkor emlékszobája?
Volt egy emlékszobája, ami 1945-ös második világháború után áldozatává vált ennek a rendszerváltozásnak. Elloptak mindent, tehát az emlékszoba megszűnt. De akkor az emlékszobára úgy emlékszem, mintha előttem lenne még akkor is, szájtátva hallgattam a többi iskolatársaimmal együtt, hogy a Batthyány szobának volt egy bejárati ajtaja, az ajtó kinyitották, ahogy benézhettünk, szembe volt egy íróasztal, az íróasztal előtt egy szék, az íróasztalán a pipája, akkor jobb oldalon volt egy ágy, ami egy ilyen ruhával le volt, el volt így függönnyel takarva, de az ágy előtt volt a papucsa szőnyege, tehát ott volt ez az emlékszoba felállítva. És ott elmondták az a gondok, aki ott tájékoztatást adott, hogy meggyilkolták a Batthyány Lajost, és én akkor ismertem meg az ő életét, a körülményét, hogy történt a dolog, és én azóta, tehát én most a 87. évemben kimerem mondani, hogy 80 év óta őt tartom az első számú példaképemnek, mert ő az eskének a megtartásáért az életével fizetett, és megmenekülhetett volna, de az esküjét akkor se szegte meg. Tehát én azt mondom, hogy aki ilyet, az életét adta az igazságért, a hazáért, a hazaszeretetért, azóta már ugye szobra is ikervári gyűjtésből 1913-ban egy szobrot alakította Ikervár népe. Tehát az ikervári nép azt mindenféleképpen magáénak tartja a Batthyány Lajos emlékét, és engem, mint Ikervár melletti, hát tulajdonképpen embert, gyereket, és azóta az én életemben minden lehetőséget megragadtam arra, hogy tanulmányozzam a Batthyány Lajos emlékét.
Kisiskolással mi történt azóta, csak úgy dióhéjban?
A Pecöli iskolából a palatáblán keresztül a Spondja meg a Palavessző volt a fő írószerünk. Igen. Akkor utána már ugye alakult a dolog, Pecölből naponta bejártam Szombathelyre, a polgáriskolát elvégeztem, és amikor a polgáriskolát elvégeztem 45-be, akkor még rögtön átmentem a kereskedelmi középiskolába, és a Horváth Boldizsár kereskedelmi középiskolába végeztem 45-től 49-ig Szombathelyen. Katonai időm után további tanulmányokat kellett folytatni. 53-ban megnyílt Debrecenben a Mezőgazdasági Akadémia. Elvégeztem 1956-ban, akkor a Sárvári Cukorgyár célgazdaságába ott kaptam helyet.
Igen, tehát agrárszakemberként dolgozott.
Helyettes voltam. Igen. Egy idő múlva megint tovább kellett tanulni, mert Gödöllő megnyílt a Baromfi tenyésztési és a Baromfi ipari szakmérnök képzés. Baromfi tenyésztési és Baromfi ipari szakmérnök lettem. És Sárváron kezdtem el a Baromfi iparban a munkát. Ott lettem én a Baromfi iparnak az első főmérnöke. 2 év múlva áthelyeztek Törökszent Miklósra a Baromfi iparhoz igazgatónak. Igazgató voltam 7 évig, utána feladtam a Törökszent Miklósi igazgatói székemet azzal, hogy kimentem a Zagyvarékasi TSZ-be főállattenyésztőnek. És innen indultam így tovább, és akkor ebből kifolyólag végén a termelőszövetkezetekbe hát gyökeret eresztettem, Zagyvarékason onnan áthelyeztek már még jobb helyre, Tiszaföldvárra, és a végleges helyem ez a Mezőéti Táncsis TSZ-be elnökváltozás lett. Nyugdíjas lett a Csótó István elnök, és oda elnököt kerestek. És engem ajánlottak oda, hogy már van tapasztalatom ezzel, és megválasztottak Mezőhéken TSZ-el.
Mező?
Mezőhék. Ez Szolnok megyében van. Én ott olyan alkotásokat végeztem, hogy a sors akaratom ellenére kellett ott építeni egy sörgyárat. Martfűn oda tartozott, mert Martfűn nem volt TSZ, de a földterület is Mezőjékhez tartozott, Rákóczi-Újfalóhoz, és 81-ben kezdtük el, és 85-ben megkészült az első magyar szövetkezeti sörgyárat.
Martfűn?
Martfűn.
Honnan ment nyugdíjba?
Hát a Mezőjéki Táncsis TSZ-ből mentem nyugdíjba, igen. 24 év múlva a Martfűi önkormányzattól a polgármester megkeresett azzal, hogy menjek el egy ilyen ünnepségre, mert a Martfűi önkormányzat nagyon nagy haszonélvezője lett a sörgyárnak, az iparüzési adót ők kapták meg, és ez talán már
milliárd... Díszpolgárra avatták.
Igen, díszpolgárra is avattak kitüntetéssel.
Batthyány emlékszoba. Hogyan látogatható, mikor látogatható, hogyha valakinek a műsor fölkelti az érdeklődését, hogy működik most ez az emlékszoba?
Az emlékszobának a látogatása egy kicsit még kezdő állapotban van, ezt még nem tudtuk kellően helyére tenni. Most kerestem meg a templom igazgatóságot, és azt kértem, hogy a templomnak az oldalára látogatási időpontot itt a templomnak az oldalára, egy márványtáblára, hogy megnyílt a Batthyány emlékszoba, látogatási lehetőség pedig ekkor és ekkor és ekkor, ettől is eddig pontosan meghatározva, és akkor tisztelettel belépési jegy nélkül, minden nélkül meg lehet látogatni. Azt szeretnénk, hogy minden magyar állampolgár belföldön is, határon kívül a Batthyány emlékét ismerje meg, mert ez a Batthyány Lajos az életét adta, és ez példaképe lehet mindenkinek az esküvének a megtartásáért. Én merem remélni, hogy ez a látogatottság megindulhat, iskolákat, meg egyéb szervezéseket is minden meg tudunk csinálni.
Október 6-ára, vagy már most március 15-ére?
Hát október 6-ára lehet elsősorban, mert az Orbán kormány az első ciklusa 2001-ben hozott egy törvényt, hogy az október 6-át nemzeti gyásznappá nyilvánította, és akkor lesznek minden nemű koszorúzások október 6-án a mauzóleumnál, az emlékszobánál is minden, tehát nekünk mostan ebben az évben, már 2017-ben is október 6-án lesznek itt a koszorúzások. És addigra biztos meg lesz az emléktábla minden is, meg a hírelőtábla, tehát akkor itt már ezzel a jelenlegi templomigazgatósággal egyetértve megnyitjuk az emlékszoba látogatottságának a könnyítését, hogy megfelelő rendszerben ez megtörténjen.
De amíg nincs kint a nyitvatartási tábla a templom bejáratánál, addig is látogatható az emlékszoba?
Természetesen ez már a templom igazgatónak az engedélyével úgy van elintézve, hogy bejönnek a templomba, templomból át lehet jönni a rendházba, ide a sekrestyébe, vagy az igazgatóságon. Itt van egy személy, aki az emlékszobát meg akarja nézni, ők azonnal ide kísérik, kinyitják az ajtót, és amikor eltávoznak, akkor be kell szólni, hogy elmennek, mert az ajtó zárva van. Mert
amikor a templom nyitva van, akkor látogatható az emlékszoba is.
Igen, minden esetben. Sőt, még ha megkérik, ha valaki kíváncsi, még az altemplomba is lekísérik őket. Annyira, és vendégkönyv van itt kiállítva, hogy aki meg van elégedve, vagy véleménye van, vagy javaslata van, írja be véleményét az emlékszobával kapcsolatban a vendégkönyvbe. És ezeket várjuk, minden vélemény, mert mi nem titokba akarjuk ezt intézni, hanem nyilvánossá akarjuk tenni, hogy mindenki ezt ismerje meg, és a Batthyány Lajos emlékét így ápoljuk.
Pálffy Dezsővel beszélgettünk, a Batthyány Lajos emlékét ápoló ikervári honismereti kör vezetőjével a Pesti Ferences templom szomszédságában, a rendház földszintjén, a sekrestye mellett emlékszobája nyílt. Magyarország első felelős kormánya miniszterelnökének érdemes megtekinteni. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.